Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Nagyon szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit, Mihálovics Mihály segédlelkész vagyok a Rózsák teréről, illetve a sztár vendégem ismét a kántorunk Kelemen Mihály. És a mai témánk ismét egy nagyon-nagyon kényes és nehéz téma, a homoszexualitás és homofóbia témája. Több telefonálunk is volt a korábbi részében az adásunknak, mind-mind hasznos hozzászólás, vagy más-más szempontból, vagy tipikus szempontokból megközelített hozzászólás volt. Én éppen azt hiszem, hogy a különböző hozzászólások is jelzik azt, hogy mennyire különböző módon gondolkodunk erről a témáról, mennyire nem ismerjük, mennyire nincs tapasztalat, esetleg személyes ismeretségi körben, vagy legalábbis nem tudunk róla, és hogy éppen emiatt ez egy hatalmas dilemma és nagy feszültséget okoz a számunkra. És itt van egy betelefonálunk, köszöntjük. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, újra Mária vagyok. Az utolsó betelefonálva a gyermeknevelést is megemlítette, hogy a gyereknek mennyire szüksége van az anya és apai szeretetre. Olvastam egyszer a Nőklapjába, talán a 80-as években, hogy egy nőnek nagyon nagy állása volt, és gondolta, neki gyerek kell, de férje az nem kell. Lett gyereke, a gyereke nem is tudta ki az édesapja, mindent megadott neki. Az iskolában a tanárnő iratott egy dolgozatot, valamelyik szülőről írjon a gyerek dolgozatot. Ez a gyerek olyan gyönyörűen írt az édesapjáról, akit nem is ismer, hogy az édesanyja idegösszeomlást kapott. Hát ez a karrierről a véleményem, mert egy nőnek a karriere az, hogy édesanyja legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Azt hiszem, hogy ez egy nehéz kérdés, és talán nem feltétlenül csak a homoszexualitáshoz kapcsolódik. Több olyan mai téma is felvetődött, illetve mai betelefonáló kapcsán, amik külön-külön is megérdemelnének egy rádió műsort, akár a pornográfiának, szexualitásnak, családvállalásnak, vagy családteremtésnek a témái, vagy akár a házasságnak és a hűségnek a problémái, vagy éppen a témái. Én azt hiszem, hogy éppen ezért itt a gyereknevelés, vagy ez a téma, vagy épp itt a karriernek a vállalás is nehéz kérdés. Talán a gender elmélet, amiről volt szó, éppen ezt kérdőjelezi meg, hogy valóban ennyi hivatása lehet egy nőnek, hogy édesanyja legyen, vagy ha tehetséges és jó képességei vannak, akkor akár vezetőként, vagy magasabb beosztásban, vagy általában férfiaknak titulált foglalkozásokban is kiemelkedő lehessen.
Illetve hogy ezzel a hozzáállással azt gondolom, hogy alapvető probléma az, amikor azt mondjuk, hogy a nőnek az a hivatása, hogy családja legyen, és akkor az apácák, tehát aki a cölibátusra kapott hivatást, akkor azzal mi történik? És azt gondolom, hogy itt azért hozzá kellene azt tenni, hogy nem csak szerzetesi hivatás létezik. Azt gondolom, hogy egy férfinál és egy nőnél is létezhet olyan, amikor az ember azért, hogy igenis az Isten szolgálja, csak nem szerzetességen keresztül, valami lemond a családról, és egy magasztosabb célért föláldozza ezt.
Magasztosabb cél szerintem az egy érdekes fogalom, de hát hogy más áldoz az idejét, vagy az energiáját, vagy az életét, igen, az mégis igen. Lehet. Ismét csak van egy betelefonálunk, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké, Ildika vagyok Kismarosról. Láttam egy filmet, aminek az a címe, hogy Angyal Amerikában. Ebből a filmből nekem lejött az, hogy ez egy tudatos megszigyenítés az embernek, tán a sátán, aki a hatalmat adja az őt követőinek, ugye Jézust is a hatalommal is megkicsértette, hogy így megalázza az embert. De ebben a filmben az a lényeg, hogy akik a politikai vezetők, ott van egy ilyen homoszexuális kötődés egymáshoz, de nem érzelemből, hanem pont a megalázás, vagy azért, hogy ebben a szégyenben egyek legyenek. Tehát én úgy látom, hogy ez egy tudatos sátáni befolyásolása és megalázása az embernek. És ez nem egy magyar film, vagy egy ilyen, nem tudom, van dokumentum, hanem a leghíresebb szereplőkkel, akiket nagyon is tisztelek, és most már inkább el is fordulok tőlük, mert hát ez a Al Pacino, meg ezek nagyon jó színészek, és ezek benne vannak egy ilyen filmben. Hát én csak ezt akartam, ez az én véleményem, hogy vannak az ártatlan homokosok, akik valamiért nem tudják hova kötődjenek, meg lehet, hogy tényleg van biológiai bizonytalanság bennük, de az, ami a hatalomban van, az egy tudatos, nagyon tudatos, és ott a ördögi munkálatokat érzem én. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük a hozzászólást. Én azt hiszem, hogy éppen a hozzászólás kapcsán rögtön kapcsolódhatunk is a homofóbiához, mint fogalom tisztázáshoz. A homofóbia tulajdonképpen félelem vagy utálat a leszbikusok, a melegek és a biszexuálisok iránt. Létezik olyan is, amikor a homoszexuális, leszbikus vagy biszexuális ember saját magától fél, vagy saját magát utálja, mert ő homoszexuális vagy biszexuális. Ekkor belső homofóbiáról beszélünk. Aztán úgy általában véve a fóbiáról, a fóbia utólag pszichoszomatikus betegségre utal, melynek lényege, hogy az illetőben szorongást, rettegést vált ki az adott helyzet vagy dolog. A másik, amit a fóbiáról tudni kell, hogy ez minden esetben irracionális félelmet jelent. Ha egy irodaház 110. emeletén dolgozol ablaktisztítóként, akkor érthető, ha cseppet tartasz a magasságtól, de ha a létra első fokán pánik rohamot kapsz, akkor ott gondok vannak. A pókokat én sem szeretem, de lássuk be, nem túl reális, hogy egy fél centis élőlény jelentős kárt tud okozni benned, még akkor sem, ha hattal több lába van, mint neked. De a vicces hozzászólást azért olvastam itt föl, mert ha ugyanolyan fóbiának tekintjük a homofóbiát, vagy a homoszexualitástól való irtózatot, félelmet, vagy ellenségeskedést, akkor összefüggéseket lehet látni más fóbiákkal kapcsolatban is. Mi másért utálná valaki a melegeket, ha nem azért, mert tart tőlük? Márpedig azt gondolni, hogy egy homoszexuális nagyobb kockázatot jelent rád, mint egy nem homoszexuális, az szintén irracionális félelem. Én azt hiszem, hogy a félelem elsősorban azért alakult ki az emberek többségében, mert attól félnek, hogy a gyerekeik azért lesznek homoszexuálisok, mert tudnak róla, hogy ilyen van. Viszont itt most éppen a mai műsorban azt szerettük volna kicsit árnyalni, hogy ez nem ennyire egyszerű fekete vagy fehér téma, nem ennyire egyszerű, hogy lehet-e örökölni, vagy nem lehet, nem ennyire egyszerű, hogy lehet-e tanulni, vagy nem lehet, nem annyira egyszerű téma, hogy minden esetben rossz család, bántalmazás, vagy szexuális visszaélés az, amit meg kellett élni egy gyermeknek azért, hogy homoszexuális lehessen, ha lehet ezt így megfogalmazni. Nem feltétlenül jó rásütni valakire, hogy beteg, vagy hogy bűnös. Mert épp itt a homofóbia kapcsán ettől irtózatosan lehet szenvedni. Voltak különböző hozzászólók, volt olyan hozzászólás, hogy nagyon ellenséges hangnemet ütött meg a hozzászólás. Ez is érthető, valószínűleg a félelem az egyik oka ennek a ellenségeskedésnek, de keresztényként próbáljunk együttérzőek, empatikusak lenni is, és beleképzelni magunkat abba a helyzetbe, hogyha mi ezzel küszködnénk, hogy esne, hogyha így beszélnek rólunk, velünk kapcsolatban, vagy a problémánkról, vagy arról, ami nekünk természetes és nem természetellenes, vagy számunkra normális és nem abnormális. Volt egy hozzászóló, aki azt kérte, hogy itt foglaljunk állást, hogy mi normális és mi nem normális. A normális mindig az volt egy-egy társadalomban, amit a többség normálisnak tart. Abnormális pedig mi mindig az szokott lenni, amit a többség abnormálisnak tart. Most a homoszexualitással kapcsolatban ez sokat változott. A homoszexualitás megítélése a történelem során folyamatosan változott, a különböző társadalmak erősen eltérően álltak a kérdéshez. A modern korig az egyház véleménye volt a meghatározó, napjainkban pedig az orvostudomány alakítja leginkább, hogy mit gondolunk a témáról. Az USA-ban 1973-ig, Európában 1977-ig, Kínában 2001-ig mentális zavar volt a homoszexualitás. Az, hogy mentális zavarról van szó, ez sem feltétlenül betegségnek lehet tehát nevezni, vagyis nem olyan, mint a rák, vagy a megfázás, vagy tehát ha betegségként tekintjük, akkor nem lehet átműteni valakit, vagy kiműteni belőle, vagy kiszerelni belőle azt, ami ezt okozza, hanem azért ez sokkal inkább itt zavarként volt korábban is definiálva. Aztán itt a történelmi változásokat én nem írnám le. 1980-ban már bevezette szexuális irányultságok zavarak kategóriát, az úgy nevezett egodisztonikus homoszexualitás váltotta, az azóta megjelent könyvekben ez szerepel. Ez a megközelítés már csak azokat az embereket tekinti páciensnek, akik úgy érzik, szenvednek és szeretnének változtatni gender identitásukon vagy szexuális orientációjukon. Vagyis akik a homofóbiát saját magukkal szemben érzik, és ettől szenvednek. Na most ez megint csak egy nehéz kérdés. Tehát attól, hogy valaki szenved tőle, beteg, ha valaki nem szenved tőle, nem beteg. Ha valaki szenved tőle, akkor van zavara, és van mit kezdeni vele. Ha valaki nem szenved tőle, akkor nincsen zavara. Én azt hiszem, hogy ez mai napig akár az orvostudomány, akár az egyház szempontjából tökéletesen nem tisztázott dolog, és még mindig nagyon nehéz téma. Én mindenképpen azt szerettem volna, vagy azt szerettük volna, hogy egyre árnyaltabban lássuk ezt a témát, és egy legutolsó gondolatsort olvasnék még föl. A maga módján mindkét csoport magára hagyja a homoszexuális hajlamú embereket. A konzervatívok erkölcsileg elítélik a homoszexuálisokat, ugyanakkor elmennek szenvedésük mellett, nem tudják, hogyan segíthetnének. A liberálisok viszont normálisnak, sőt boldogítónak próbálják feltüntetni a homoszexuális hajlamot, és ezzel megfosztják az érintetteket a homoszexuális élesstílus elhagyásának lehetőségétől, és magukra hagyják őket a problémáikkal, akárcsak az abortusz utáni szindrómában szenvedő nőket, akiket a feminista ideológia boldognak kiált ki, noha nem azok. Mindkét csoport téved. A tétlenség épp úgy elhibázott, mint a rossz irányú buzgalom. Az egyház útja egy harmadik új út, a homoszexuálisok lelkipásztori gondozása, amely egyrészt a dokumentumokból ismert katolikus tanításon, másrészt a pszichológia mai felismerésein alapul. Én ezt a harmadik utat tudnám tanácsolni, hogy kicsit árnyaltabban lássuk és együttérzőbbek tudjunk lenni.
És akkor azt gondolom, hogy talán záró gondolatként, ha már úgyis Nagybőjtben vagyunk, akkor Szent Efrémnek a fohászait, és így akkor a megítéléssel és így a homofóbiához kapcsolódóan is, ami így hangzik, életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, uram királyom, add meg, hogy belássam bűneimet, és meg ne ítéljen fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké.
Amen. Köszönjük szépen a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk tartottak gondolatban, hozzászóltak a témához. Remélem mindenkiben egy kis feszültséget okozott, és egyre árnyaltabban vagy együttérzőben tudunk ebben a témában, vagy az ebben élő emberekkel kapcsolatban élni, vagy rájuk tekinteni. Mindenkinek további szép napot és áldott nagybőti időszakot kívánunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
Békét találni a változások közepette.